Útvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Sós Viktor Attila egyház történésszel Nagy Viktória Angelika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. 1956. október 23-a, 65. évfordulóján. A hitvalló mai vendége Sós Viktor Attila egyház történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja, aki több kutatást is végzett a történelmi esemény részletes feltárását illetően. Sós Viktor Attila amellett, hogy megosztotta a kutatásai által szerzett tapasztalatait, személyes élményeit, a családjához fűződő történeteket is elmeséli, és hogy mit tehet egy egyház történész az emlékek, a történetek megmentése érdekében. A történelmi eseményre egy bibliai idézettel emlékezzünk először.
Ezt mondja Máté evangélista: ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba taszíthatja. Amikor az 1956-os forradalom és szabadság harcra gondolunk, akkor ez nem egy egyházi esemény. De én azt gondolom, hogy bármi, ami történik velünk emberekkel, bármikor a történelemben, nem lehet szétválasztani, és nem lehet külön választani, hogy valami egyházi vagy világi dolog. Még ez a forradalom és szabadságharc is nagyon-nagyon sok áldozatával, hiszen több tízezer, százezer ember lett áldozata a forradalomnak és a szabadságharcnak. Van, akik életüket vesztették, valakiket utána a megtorlásban halálra ítéltek és kivégeztek, valakik börtönbe kerültek, 200 000 ember emigrációba kényszerült, de az egész magyar társadalom tulajdonképpen megszenvedte ezt a forradalmat, és el akarták tiporni azt a szabadság vágyat, ahogy felkelt, fellázadt a társadalom, és egymásra talált, hogy nem lehet abban a folytó légkörben, abban a diktatúrában élni, amely 1945 után kezdett el kialakulni, és 1948 és 56 között megfojtotta ezt a társadalmat. Börtön, internálás, kitelepítés, fekete autó, AVH, lehetne sorolni a fogalmakat, a bennünk élő és velünk élő történéseket, de mindig van a magyar történelemben és a magyarság életében egy-egy olyan pillanat, egy-egy olyan fellángoló szikra, ami azt mutatja, hogy ez egy szabadság szerető, szabadságra született nemzet, nép. 15 millióan itt a Kárpát-medencében, vagy szerte a világon, nem egy több millió, több tízmilliós, több százmilliós egynyelvet beszélő közösség. Talán néha azt érezhetjük, hogy egyedül vagyunk, de pont azt mutatja a mi történelmünk, hogy az igazán különleges pillanatokban egymásra tudtunk találni. 1956 számomra pontosan ezt mutatja, hogy nagyon-nagyon különböző gondolkodású, nagyon különböző társadalmi csoportból érkező emberek tudtak összeborulni, összefogni, kart karba ölteni. És lehet, hogy egészen mást akart egy budapesti forradalmár lány vagy fiú, vagy egy győri, vagy egy szegedi egyetemista, vagy munkás, de az biztos, hogy azt a fajta megtöretést, azt a fajta elhallgattatást, amit 56 előtt és 56 után kiépülő kádárrendszer ráerőltetett erre a társadalomra, ezt nem akarta. Számomra a legmegrendítőbb, amikor ma már koros, éltes emberekkel találkozom, és elmondják, hogy mennyire nem lehetett beszélni, nem lehetett elmondani, hogy mit jelentett, amikor elvették a földjeiket, lesöpörték a padlást, bebörtönözték, internálták őket vagy a hozzátartozóikat. És nem elég, hogy börtönbe, internáló táborba kerültek, kitelepítették őket, hanem sem ők, sem a hozzátartozóik nem beszélhettek róla egészen a rendszerváltásig. Ez az elfojtottság, ez a csönd, ami rátelepedett a magyar társadalomra, felrobbant, vulkánként tört ki 56-ban is, és 89-ben is. Nekem nincs 89-56 nélkül, és nincs 56-89 nélkül. Bár csak 33 év, de nem lehet a magyar rendszerváltást értelmezni a forradalom nélkül. És nem lehetünk eléggé hálásak az előttünk járó generációknak, hogy a maguk kis területein, a maguk kis lépéseivel megtettek mindent, hogy bekövetkezzen a szabadság, megszülethessen a szabadság, eljöjjön a rendszerváltoztatás. Ez nem egy esemény, nem egy pillanat, nem egy személy, hanem egy folyamat, ahogy az 56-os forradalom is egy folyamat, és kellettek ehhez reformkommunisták, kellettek ehhez kereszténydemokraták, kereszténszociálisok, polgári demokraták, és a kisgazdák és a társadalom különböző politikai és civil közösségei, szervezetei, és amilyen sokszínű Magyarország, amilyen sokszínű a közélet, a politika, mindenki kellett ahhoz, hogy ez a rendszer ledőljön. És ma, amikor 2021-ben hálásak lehetünk azért, hogy már több mint 30 évben szabadon egy demokráciában élhetünk, mindig jó felidézni azt, hogy mennyit, milyen sokan tettek azért, hogy összeomoljon, megszűnjön ez a diktatúra. És különböző módon tekintünk arra, hogy hogyan működött ez a rendszer, de az biztos, hogy a lelket nem tudták megölni. Lehet, hogy a testet bezárták, lehet, hogy a testet megölték, de a lelkeket nem tudták megölni. És lehet, hogy nem lehetett beszélni, lehet, hogy nem lehetett megnyilvánulni, nem lehetett szabadon elmondani, de a legfontosabb dolgok azok a szívben dőlnek el, vagy azokban a zárt közösségekben, amit egy legkisebb sejt, a család jelent. A családon belül nagyon-nagyon félve és óvatosan azért elmondták, hogy mi történt a szülőkkel, a nagyszülőkkel, hogyan élték meg az 50-es, 60-as éveket, és ez a fontos, én azt gondolom ma is, hogy elmondjuk gyermekeinknek, a hozzánk közel állóknak, hogy mit is jelentett a 20. század diktatúrája, hogyan és miként lehet a kommunista diktatúrához viszonyulni, hogyan próbálták megtörni az embereket, hogyan próbálták megölni a testet, de a lelket azt nem sikerült elhallgattatni.
Említetted, hogy kutatásaid során találkoztál olyan emberekkel, akiknek voltak konkrét élményeik. Mik voltak azok a történetek, amik nagyon hatottak rád, amik nagyon megmaradtak benned a 56-os eseményekkel kapcsolatban?
Az én keresztanyám egy vidéki kisvárosban, Körmenden volt, mondjuk így, hogy titkárnő, irodista, irodában dolgozott, és 56. októberében kapott egy Hruscsov mi atyánkot. A mi atyánknak a szövegére, Hruscsovra átalakítva, hogy szűnjön meg ez az egész. Ő ezt három példányban legépelte, és ezért a tettér kapott 6 hónap börtönbüntetést, amit le is töltött. Hát ez nem egy nagy dolog, voltak, akik az életükkel fizettek, de amikor a 90-es években próbáltam, hogy meséljen erről, akkor erről soha nem akart beszélni. Szégyelte. pedig igazándiból nem csinált semmit. Aztán amikor fiatal egyetemistaként, akkor még történeti hivatalban, ma már Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárában elkezdtem kutatni, akkor rákerestem az ő nevére. Kovács Erzsébetnek hívták, Kovács Józsefné Kovács Erzsébet, hát nem egy egyszerű név, de azért sikerült rátalálni a dossziére, és ahogy a dokumentumok, a peranyag, a kihallgatásokat kézbe vettem, az elmondottak megelevenedtek. Ez fiatalként egy óriási hatással volt rám, hogy az elmondott történelemnek, ha van lenyomata, és a kettő találkozik, ezzel lehet bemutatni, igazolni, hogy mi is történt. A másik, ami úgy szintén fiatal középiskolás egyetemistaként hatással volt rám, az a forradalmat követő megtorlás egyházi áldozatának a 2018. május 1-én boldoggá avatott Brenner János atyának a példája. De most nem is csak az, hogy ő bátran ment és vitte az oltári szentséget a haldokló beteghez, hanem az a tisztelet, az az emlék, amely körbevette őt, azokat a településeket, ahol szolgált, és az a fájdalom, ahogy az édesanyja megélte azt, átélte azt a rendszerváltásig, hogy nem beszélhet a fiáról, hogy titokban emlékezhetnek csak meg otthon. És micsoda fájdalom volt ez neki, és micsoda fájdalom volt ez több százezer millió magyarnak, hogy akár az 56-os forradalom és szabadságharc hőseiről, az kivégzettekről, a bebörtönzöttekről, a meggyilkoltakról nem beszélhettek. És amikor elkezdtem ezt a időszakot, korszakot kutatni, és először Brenner János példáján keresztül találkoztam sok mindennel, akkor az volt számomra megrázó, hogy a diktatúra, a kommunista időszak borzalmai mennyire egy-egy emberen keresztül érdemes és jó vizsgálni. Minden egyes történet más, minden egyes életutat külön-külön fel kell dolgozni, fel kell tárni. És hát vannak nagy történelmi formáló alakok, akik egy egész társadalmat, egy egész országot már tudnak alakítani, meg tudnak változtatni jó vagy rossz irányba. És van a pici ember, és számomra bár boldog és nagy, de ilyen értelemben János atya is egy pici ember, egy szem, aki egy fogaskerék, aki a maga területén hűségesen végezte a lelkipásztori munkáját, készült a papi hivatására, nagyon sokaknak pozitív példakép volt, és nem véletlen, hogy ez igazándiból a diktatúráknak a sajátossága, hogy a kicsi embertől félnek igazán, őt próbálják meg kivonni, őt próbálják meggyilkolni. Többen támadtak rá, többen léptek föl vele szemben, és kegyetlen brutalitással végeztek vele. És az a tett, hogy a több készszúrás nem ért célt, és az egyik elkövető rálépett a nyakára, és így fulladt meg, és így oltották ki az életét, ez a megtiport állapot, hogy egy papot, Krisztus szolgáját így végeznek ki, ez nagyon-nagyon mélyen ott van velem minden nap. És amikor a boldoggávatás előtt sor került János atya földi maradványainak a orvosi vizsgálatára egy hivatalos eljárás keretében, és a orvos szakértő a csontokat megvizsgálta, a földi maradványokat össze tette, lajstromba vette, akkor a nyaki porc csontról megállapította, hogy ez el volt törve. Tehát nem csak, hogy az elmondások alapján, hanem a csont állapot alapján tudtuk ezt igazolni. És a boldoggá avatása kapcsán van, akinek megadatik, hogy egy ilyen egyházi eljárás után hivatalosan is kimondja az egyház, hogy az erényeket hősies fokon gyakorolta vértanú és boldoggávatja, és vannak több ezren, több tízezren, több százezren, akik úgy vesztették, úgy adták életüket a magyar szabadságért, hogy mi valami fajta erkölcsi rehabilitációt, erkölcsi kárpótlást tehetünk. Ezek a mi névtelen hőseink. És az ő mindennapos hűségük, bátorságuk, áldozatvállalásuk az, ami erőt ad számunkra. Úgyhogy én, amikor az 56-os forradalom és szabadságharc mindennapi hőseire gondolok, akkor ők jutnak eszembe, függetlenül attól, hogy milyen világnézetük, milyen politikai gondolkodásuk, milyen vallási hovatartozásuk volt. Lehettek hitetlenek, lehettek hívők, lehettek jobb vagy baloldaliak, szociáldemokraták, akár kommunisták, vagy polgári demokraták, vagy kisgazdák. Egyben mindannyian egyetértettek, hogy nem diktatúrában, hanem demokráciában, szabadságban akartak élni.
Többször említetted azt a gondolatot, hogy nagyon fontosnak tartod, hogy beszéljünk ezekről az élményekről, akik átélték ezeket az eseményeket, ők osszák meg az élményeiket. Te, mint történész, hogyan tudsz ezért tenni, hogy ezek a történetek minél több emberhez eljussanak?
Azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb, hogy akinek van személyes élménye, tapasztalata, az elmondja. Akár egy-egy interjú, egy-egy beszélgetés sajton keresztül, vagy személyesen. Én ezért vagyok a leghálásabb, mert minden egyes életpélda, életút, személyes tapasztalat nagyon-nagyon fontos. Valaki haszonélvezője volt, működtetője volt ennek a diktatúrának. Én azért is nagyon hálás tudok lenni, bár sajnos ebből elég kevés van, hogyha valaki elmondja ezt az oldalt, hogy ő neki ez miért volt fontos, mit jelentett. De még inkább fontos az, hogy az áldozatok elmondják. Ugyanis, hogyha nem beszéljük ki, hogyha nem mondjuk el, nincs egy közös emlékezet, nincs egy közös társadalmi tapasztalat, akkor nem tudunk szembenézni azzal, hogy mi történt velünk a 20. században. És nagyon-nagyon fontos az, több évtizedes hallgatás után, és én még ma is érzem azt, hogy vannak emberek, akik nem mernek, nem szeretnek erről beszélni. Pedig nagyon-nagyon fontos, mert a sebek gyógyításához kell az is, hogy kimondjuk, hogyha valami megbántottság van bennünk, ha valami negatív dolgot tapasztaltunk, megéltünk meg. Ugyanis a elfojtott, bezárt, belül lévő dolgok nem tudnak meggyógyulni. Ugye a sebet is ki kell ahhoz nyitni, ki kell tisztítani, hogy azután a gyógyulásnak induljon. Így vagyunk a szív, a lélek sebeivel is, ki kell nyitni, ki kell bontani, és el kell mondani. Ez nagyon-nagyon fontos. A levéltári dokumentumok, a bármilyen iratok, dokumentumok megmaradnak, reméljük, de az, hogy mi játszódik le egy-egy emberben, és ezt elmondja, ez nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy én arra bíztatok mindenkit, hogy ha van erre lehetősége, bátran keresse meg azokat az embereket, történészeket, kutatóintézeteket, akik nyitottak erre, mert ez az egyik legfontosabb feladatunk. És a másik az, hogy megteremteni annak a kultúráját, hogy tudjunk higgadtan, tudjunk távolságtartóan beszélni a 20. század történéseiről, és tudjunk ezekről úgy beszélni, hogy sok mindent gondolunk, sok mindennel érkezünk, de legalább beszéljünk róla, vitatkozzunk, érveljünk, de beszéljünk róla, mert akkor tudjuk kialakítani azt a közös történelmet, azt a közös történelmi tudatot, ami meghatározza azt, hogy a 21. században hogy viszonyulunk az előttünk járó, előttünk élő generációkhoz.
Sós Viktor Attila egyháztörténésszel Nagy Viktória Angelika beszélgetett. Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező következő adásunkat 17 órától hallhatják a Mária Rádióban. Mária Rádió.
Kedves hallgatóink, a Mária Rádió vidéki frekvenciáin a helyi adásidő megváltozik. Október végétől a helyi műsorok egységesen 17 óra 50 perc és 19 óra 50 perc között hangoznak el a regionális vételkörzetekben. A napi adásidők fennmaradó 22 órájában a vidéki frekvenciákon is az országos élőadás lesz hallható október végétől.